16. fejezet. Hölgyek, akik a Bibliát magyarázzák. A népzaj legjobb takarója a titkolódzásnak. A méte ünnepéhez ezúttal az a szemfényvesztés sem kellett, hogy az aszfaleja tagjai elém végignézzék a páhujaikból a Hanswurst komédiát. Azokat a páholyokat elfoglalták már mindenféle becsületes hentesek és kefekötők, feleségeikkel együtt, vacsorájukat is odavitették maguk után. Azok meg nem fognak onnan mozdulni, míg a Bummerin rá nem kondítja az éjfélt. Akkor aztán egyszerre vége szakad a népünnepének, utcai, kocsmai, színházi mulatozásnak. A Sárvahe tisztára portyázza az utcákat, azon túl dalul és kiabál, azt becsukják. Az aszfalei a szövetségesei a nappali álarcukban mehettek fel a Báfomet templomba. Korax nem volt, aki utánuk bezárja az örök lakatot. Maguk zárták el az ajtót belülről. A csikóst is magukkal vitték. Azzal sem csináltak semmi hókusz-pókuszt, nem esették át a tűzkeresztségen. Nem mondattak vele rettenetes esküt a Jaldabahútra, a métére, meg a Bafometre. A barbután sisakokat sem tették fel a fejükre, hogy ismeretlenek maradjanak a jövevény előtt. Meg voltak felőle nyugodva. Ez az ember nem fogja őket elárulhatni. És semmit azokból a titkokból ki nem fog beszélni, amiket ez éjszaka megismertet vele. Úgy intézkedtek felőle. Pelárgus volt a Rákóczi hadjárat legifjabb és legbátrabb csapatvezére. Őt használta fel a fejedelem a legvakmerőbb hadi kalandokra, amelyeket a többi vezérek lehetetlenséggel határosoknak tartottak. Még a háború alatt megkísérte a fejedelem fiak elszöktetését Bécsből. Azóta is folyvást körülöttük lappangott, mindenféle áruhában. Rendkívüli testi ereje és ügyessége mellett szellemileg is rá volt teremtve forradalmi kalandor hivatására. Beszélt minden európai nyelven, törökül is, cigányul is. Tolvaj zsargont is ismerte. Bejárta Európa fővárosait, s azoknak a koldusaival éppen olyan jó ismeretsége volt, mint a puszták betyárjaival. Néha azokkal tartott, máskor a vándor komédiásokkal, és minden alakoskodásának az volt a célja, hogy a fejedelem fiak valamelyikét kihozhassa. A menekültek a lengyel határon arra vártak. Forrongott az egész ország, mindenki elégedetlen volt, csak egy ifjú vezér kellett, akinek nagy neve és nagy szíve van. József nem volt arra való. Ez már képtelenné volt téve. Gyermekkorában jól lakott már az élet minden gyönyöreivel. Melbeteg volt a korhely életmódtól, és ez a lelkét is eltompítá. Csak Győrre lehetett még számítani az emigránsoknak. Végre eljutott Pelárgus a céljához. Találkozott Györggyel. Biztosra játszott. Olyan nevezetességet, mint a vadménes, meg kellett ennek az ifjúnak látni, akinek a lovakban telt legnagyobb öröme. De az első találkozásnál nem vihette keresztül a merényletét Pelárgus. Azok a fegyveres urak, akik Györgyöt kísérték, nem akadályozták volna őt a fejedelemfi elragadásában, de igenis az asszonyi szép szemek. Ezt is ragadta már magával ugyanaz a forgatag, amelynek örvényébe a bátyja alámerült. A szibariták szövetsége erősebb börtön volt ránézve, mint az, amelyben az utolsó Zrínyi elsorva. Pelárgus tudta azt jól, hogy minőhely az, ahová most őt meghívták. Azt is tudta, hogy mi sorsot szántak ő neki. Hogy ez idegen, aki az Aszfaleia szövetség Szaturnáliájának közvetlen tanúja volt, többé onnan a világba vissza nem tér, az világos volt előtte, és mégis odament velük, s mint minden eddigi kalandjainál, előre kifőzött terv volt az agyában. És az nagyon egyszerű volt. Megkezdődött a Belzázári lakoma a Baphomet templomban. Ezúttal a fekete függöny sem rekeszté az el, az orgona és a karzat látható volt. A denevérek repkedtek a viasz fákják körül. Minden férfi mellett ült egy hölgy, és azokat a bibliai neveiken hívták. Volt Héva, Dina, Delila, Judit, Abigail, Eszter, Szulamit, Támár, Szalomé, Heródiás, Ánaisz, Koleikháb, Zsuzsánna. Férfiak voltak Holofernes, Heródes, Iskáriot, Sámson, Dávid, Asachvér, Amnon. Abrech mellett ült egyfelől Zsuzsánna, másfelől Koleikháb, Potifárné. A lakomának most is zajtalanul kellett éjfélig maradni. Odalenn még a színház tele volt közönséggel. De addig is találtak ki valami paradicsomi mulatságot. A nagymester cigány vajda volt Dávid király. Mesdames les diables, kezdi Dávid, a pezsgő szekt után. Ne szenteskedjetek! Minden okos ember tudja, hogy amit a Bibliában írnak rólatok, az mind csak a köznép elámítására való tréfa. Tegyétek le az állarcokat, a fátyolt, s mondjátok el igazán, hogy történt. Lássunk benneteket lelkileg mesztelenen. Megkezdte a sort Héva. Elmondta, hogy volt, mint volt azzal a kígyóval meg az almafával. Szegény Ádám sehogy se akart beleharapni, de Héva letört egy hajlós ágat az almafáról, és jól végigverte a hátát az urának, erre aztán engedelmeskedett a jámbor. Víz azt papucs alatt tartotta Héva asszony azon túl is. És amikor a paradicsomból kikoptak, egyre hajszolta, hogy lásson dolog után, keressen élelmet a gyerekeknek. És míg az ura az erdőn járt, az alatt Héva látogatásokat fogadott el. Voltak bukott angyalok, Sátánnak a kadét öccsei. Azok igen vidám mulattatók. Azonban Ádám sem maradt adós. Ő meg az alatt, amíg a hivatalba kellett volna járnia, beült szép Lilit asszonyság barlangjába. Tudnilik, hogy a Sátán a saját oldalbordájából alkotott egy másik hölgyet. Ebbe meg Ádám lett szerelmes. És így élt az első emberpár. Példás boldog házias életet, egyik erre, másik arra. 130 esztendőkig, amikor a közös jó barát Gábriel angyal megsokalva ezt a botrányt ismét visszavezeti Ádámot Hévához, és összebékíti a házastársakat. Mind a kettő fátyolt borított a múltakra, s éltek azon túl jámborul és kegyesen, és lamentáltak együtt a világ romlottsága fölött. Így van ez az arab tudósok irataiban megörökítve. Mintha csak az idén történt volna, jegyzi meg rá Dávid. De még jobban hasonlított Eszter története Asachvérrel, a modern Chronique d'œil de bœufhöz, ahogy maga Eszter királyné előadá. Milyen ravaszul fonta be a szép zsidó leánya pogány királyt, hogy választott el a régi asszonyátos, hogy buktatta meg a mindenható miniszterét. A franciák darabot is írtak róla, és mindjárt sanzonettet a darabra. D'œufhös Hámán neve alatt Louvois úr szökik szalad, Vásti úrnő a kegyvesztett, aki trónra hozta Esztert, senki sem más, mint Montespán. Eszter lesz az úrnő Esztán, aki maga is királyvér, azért vevé el Asachvér. a zsidóknak üldözése, hugonották kergetése. Ahasvér alatt találjuk a mi erényes királyunk. Mantenon varázs hatalma lett a zsidó nép oltalma. Csak egy dolog mi nem talál a hajdani legendánál. A zsidók és jezsuiták egymást meg nem károsítják. A társaság Cordoliater kacagott egy gúnyversre, amely a francia eredetiben lett felolvasva. Giorgio elég naív volt megkérdezni Eszter megszemélyesítőjétől, hogy miért nevezi a vers Mantenon asszonyt királyvérnek. Megmagyarázták aztán neki, hogy Scarron poétának szép felesége, unokája Daubigné Agrippa Márkinak, aki abban a hírben állt, hogy Bourbon Antalnak IV. Henrik király apjának volt a fia bal kézre. Következett Abigail. No, ettől a szép hölgytől csinos dolgokat hallott a fejére olvastatni Dávid király, az a bizonyos látogatás a fáróni pusztában. Hát hiszen Nábál felesége ilyen tisztességes céllal jött ki Dávidhoz, hogy kiengesztelje Dávid haragját a férje iránt. Ki is engesztelte szépen. S a kibékülés után 10 napra Jámbor Nábál megtért az Ábrahám keberébe. Nagyon megtalálta valaki fűszerezni a borát. Hogy Dávid egészen ártatlan ebben a dologban, annak legjobb bizonyíték az, hogy harmadnapra feleségül vette a gyászoló özvegyet. No, talán nem is így volt egészen, szabadkozék Dávid. Csak te ne mosd a kezedet, kiállt a fel Bécsába. Hát én velem hogyan bántál? Hogy ölted meg a szegény úriásomat? Ami igaz, az igaz. De 150 misét szolgáltattam a lelkéért. Egyéb iránt minden esetben ti vagytok a bűnösök asszonyok. Miért vagytok olyan szépek? Amit én vétettem, azt én 150 zsoltárban leénekeltem. De a ti zsoltáraitok a Szent Dávidné zsoltárai után megnépesült a pokol országa. Mindenki nevetett a szókimondó Dávidnékon és a mentegetőző Dávidon. Csak az a csikós ott az asztal alsó végén maradt mogorva arcú. Talán nem értette, mit beszélnek franciául? Ez volt a társalgás nyelve. Jól értette azt Pelargus. Volt többször követségben is a Versailles udvarnál. De a harag forrt a szívében, amikor így csúfolkodást hallott a bibliai történet fölött. A protestánsoknál a Biblia szent könyv, és a zsoltár a mindennapi vígasztalás. Á, beszéljünk másról, mondá Dávid. Beszélj, Judit, hogy bántál el azzal a perzsa generálissal? Nem hiszem én, hogy az olyan imádkozva történt volna, hogy a te könyved írja. 3 napot, 3 éjt eltölteni a perzsa generális sátorában a legszebb özvegyasszonynak, és aztán visszatérni Betúliába levágott fejjel és elhitetni az atyafiakkal, hogy özvegyasszony maradtál. Ez megjárta a betúliaiaknál, de én Tamás vagyok benne, hogy egy perzsa ingyen adja oda a fejét. Judit megszemélyesítője aztán elmond egy Holofernész gyönyörű férfi alak volt, szénfekete haja és szakálla, gyöngyökkel átfűzve. Bizony megcsókolt ezt a szép arcot Betúlia hölgye azelőtt is, azután is, hogy a levágott feje a kezében maradt. Egyik kezével az üstökét tartá, másikkal a szakállát. Szemeit úgy kellett egyenként lecsókolni, hogy álomra hunnyanak. A regérő szépség orosznő volt. György azt vette észre, hogy a mesemondás alatt a szép Juditnak könnyűlik a szemébe, és a hangja reszket. Oda súgott jobboldali szomszédnőjének. Igaz történetet beszél ez a dáma? Csit bolond, ne kérdez ilyeneket, mert megfojtanak. hisz azt a maga csepp eszétül is kitalálhatod, hogy amit most bibliai legendákul hallasz, az mind az elmesélők életéből van véve. Ó, ez szomorú história, sóhajta fel a Vajda. A strelícekre emlékeztet. Hol az a bor? Éljenek, akik élni tudnak, bolond, aki meghal. Vidámabb történetet halljunk. Nos, szép húgom asszony, koleik háb. Hát hogy volt az a tetátet a szép zsidó fiúval a Józseffel? Igazán ott hagyta a köpönyegét, és maga elmenekült? Felszólított hölgy mérgesen ütötte a kését az asztalba. Ez igazán infámia, amit Mózes elkövetett egy asszonysággal szemben. A legnagyobb indiszkréció, szubtituló ótestamentum föltárni egy úrhölgynek a buduár titkait. S bár mondaná el az egészet úgy, ahogy van. Elhallgatta a javát, csak azért, hogy a kedvenc József kéjét úgy dicsérhesse fel, mint egy jámbor istenfélő ifjút. Hát az a fatális eset az elszakított köpönyeggel csak ugyan megesett, de az én rabszolgám nem azért futott el, mivel erényes volt, hanem azért, mert szerelmes volt a szép szomszédnőbe. Minden szem egyszerre György felé fordult. Ó, igaz volna ez, hangzott több oldalról a gúnyos csodálkozás szava. Ábrek, így van a dolog? Ábrek egész zavarba jött, és elpirult arccal tekintett Zsuzsánnára, aki viszont hallgatag diadalérzettel sütéle szemeit. Nézzétek, szólt nevetve koleik háb, hogy elvörösödik még most is, de halljátok tovább. Én nagy lármát csaptam, s ráfogtam a makacs rabszolgára, hogy merényletet követett el a női erényem ellen. Erre az öreg is előtt, s kérdezte, hogy mi a baj. Én elmondtam neki nagy sírás között a mesét, és bizonyítottam a köpönyeggel, az el volt szakadva. Az öreg méregbe jött és fenyegetőzött, de ekkor nagy bajomra odaszaladt a kisfiunk, aki ott leskelődött a buduárban, és az inasnak fogta pártját. Ne hidd, papa, amit a mama beszél, nem a Jóska akarta a mama képét megharapni. Látod, hogy hátul van a köpönyege elszakítva, hogy húzták. A kis locskának a szavára putifárul kiengesztelődött, visszaadta Józsefnek a köpönyegét, és megdicsérte, hogy jó fiú. Nekem pedig azt mondta, hogy nem kell mindjárt mindenért a bíróhoz menni. És ezzel a dolog abba maradt. De hogy vetették ezért tömlöcbe a Józsefet, látszik, hogy Mózes nem ismeri az egyiptomi szokásokat. Hanem ez esetből nagy pletyka lett a városban. Egész Memphis arról beszélt, és sok papirusz levelet teleírtak vele. Én aztán egy délután meghívtam magamhoz Ozsonnára a memphiszi asszonyságokat, akik legtöbbet gúnyolódtak velem, és mikor éppen hámozták a narancsot, akkor beivattam a Józsefet az étterembe. Hát erre valamennyi hölgy úgy elbámult az én Józsefem szépségén, hogy mindannyi belevágott késsel a kezébe. Nos, hát, ki nem vágott a hölgyek közül a kezébe? E szóval koleik háb pajkos nevetéssel csípett bele Ábrek piros orcájába. Nos, hát nem a legszebb fiú a világon az én Józsefem? És odafordította elé az arcát, a szemébe nevetve dévajul. Koleik háb asszony, ez ellen tiltakozom, szólalt meg Zsuzsánna. Ez az én Ábrekem. Maga felé fordította György fejét erővel. Nos, hát nem az én Ábrekem vagy? Így versengtek az egyiptomi hölgyek a fiatal rabszolga fölött. De hát minek neked az Ábrek felett koleik háb gömbölyű barna karját az ifjú nyaka körül fűzve, hiszen te Zsuzsánna vagy? Igenis az vagyok, az erényes Zsuzsánna, akit csak látni szabad, de hozzányúlni nem. Van neked férjed, Joakimod, aki nagykövet Ninivében. Te rólad meg van írva Zsuzsánna könyvében, hogy te vagy az erény mintaképe. Dániel próféta mondta ki rólad ítélet alakban. Zsuzsánna könyve apokrif. Talán nem is úgy volt, ahogy le van ott írva. Nem hát. A Vajda igazságot tett a két perlekedő asszony között, akik kölcsönösen óvták a tenyereikkel Ábrek arcát, nehogy a másik megcsókolhassa. Ördögöcském, tartsunk rendet! Most mindjárt azt mondom, amit bölcs Salamon, hogyha két asszony vitat egy fiút, akkor azt két felé kell vágni. Bölcsebbet mondok én, felesett koreik hát. Én rólam azt írták, hogy engem megvetett az ifjú, akit szerettem. De Zsuzsannáról meg azt jegyezték fel, hogy ő volt ártatlan az ifjú szerelmétől, akivel vádolták. Vallja be Zsuzsanna az igazat, akkor én lemondok, és átengedem neki, Abrecht. No hát bevallom, mondá Zsuzsanna neki hevült arccal. Ezt hallgassuk, kiáltozák az asztaltársak, ez derék lesz. Meghazudtolja maga az erényes Zsuzsanna Dániel prófétát. Szép hölgy oda nézett Gyöngyre azokkal az öltűzű sötét szemeivel, és megszorítá kezét titokban, s aztán rákezdte, könnyelműen odadülve az asztalra. Hiszen ha elolvastátok az apokrif könyvet Zsuzsannáról, magatoktól is rájöhettetek a valóságra. Joákimnak van egy kertje Babilonban, ahol a fogságra vitt zsidók gyűléseiket tartják. Mindenki oda mehet, s mikor eltávoznak, senki sem számlálja meg, hogy mind kijöttek-e a kertből. A sűrű bokrok között akárki ott maradhat elrejtőzve. A kert közepén van egy vízmedence. A férfiak eltávozta után, oda jön a házasszony, a Zsuzsanna. Nagyon okosan tesz, hogy két szolgálóval kísérteti magát, védik és vigyáznak rá. Ott azonban eszébe jut, hogy a házban felette a szappant. Azzal visszaküldi mind a két szolgálót, hogy hozzák el a szappant. Miért küldte el mind a két cselédet? Nem hozhatta volna el egyik is a szappant, s a másik ott maradt volna. Miért parancsolta nekik, hogy zárják be a kert ajtót? Miért nem várta meg, míg visszatérnek a szappannal a szolgálók? Miért nem jöttek többet vissza a szolgálók? Azért, mert ott volt Abrek, s a két leskelődő vén bíró igazat mondott. Meglesték a szerelmi találkozót. Meg is fogták ők Abrektet, de az erős legény volt, leöklözte mind a kettőt, és maga szépen elmenekült. A bírák bevádolták, és elítélték Zsuzsannát. Ám de közben jött Dániel. Dániel az asszíriai király kedvence, Abreknek hű cimborája. Ez megapellálja a bírák ítéletét saját magához. Azt kérje a két véntől, milyen fa volt az, amelynek árnyékában egy találkozáson Zsuzsannát meglepték. Egyik azt mondja, hársfa volt, másik, hogy cserfa volt. Ezért az ellentmondásért elítéli Dániel a két öreg asszesszort, s ártatlanná teszi Zsuzsannát. Hát nézték is akkor azok a fákon a leveleket. Miért nem kérdezte Dániel azt a bíráktól, hogy milyen volt az a fiatal ember, akivel Zsuzsanna találkozott? Azt majd egyformán írták volna le. De ettől bölcsen tartózkodott, s a falevelek miatt a vádlókat verette agyon. Nekem pedig meghagyta az erényes hírnevet és az Abrekemet. Éljenek a Dániel próféták, újjongott az egész társaság. A Szent István torony öreg harangja zúgta az éjfélt. Csikós két könyökére támasztva az állát hallgatott és bámult, mint egy orvos a gyanúba vett beteget, aki a baját titkolja, olyan fürkésző figyelemmel nézte Györgyöt. Milyen zavarban van a fiú, midőn így vetélkednek érte a szép tündérnők. A fiatal szív még fél az örömtől, nem akar hinni a boldogságban, nem ismeri az erejét. Fél, hogy a pillangó szárnyait elégeti abban a láng örvényben, és mégis vágyik utána. Úgy látja közelíteni maga felé az asszony szerelmét, mint a szél arát, mint a forgatagot, amely magával akarja sodorni, s fölemeli az égbe. Nem akarja elhinni, hogy a paradicsom kapuja meg van nyitva előtte, tele ismeretlen üdvösséggel, megölő gyönyörrel. Szégyenkedik, gyermeknek érzi magát, hiszen még az is volt, félig angyal szárnyai vannak. Belárgus öklében behorpadt az ezüst pohár, amit elnézte, hogy tépik ki ezeket az angyal szárnyakat belőle, s tanítják ideje korán embernek lenni. A hierodulok apró poharakat hoztak, s azokat megtöltötték fonott üvegekből azzal a bűverei római likőrrel, amit a Bachanál végén szoktak inni. Zsuzsanna leszürcsölte Abrek színig töltött poharáról a színét. Piros nyelvével megnyalva utána a száját, mint egy szép pantéra, és így nyújta az Abreknek. Saját kezével tölti a szájába. Kolejkáb is megkínálta a maga poharából, melyet elébb maga megízlelt, de Zsuzsanna nem engedte az Abreknek elfogadni, betakarta a tenyerével a száját. Erre aztán Kolejkáb felfortyant. No hát, Madame Zsuzsanna, ha ön így egzegálja az apokrif könyvet, akkor ön az egész hetérát csúfú rászette eddig. Ön ez ideig a hipokrízisben azt a Zsuzsannát játszotta a hetejra előtt, akit az apokrif leír. A Dániel ártatlan védencét, a Joachim hűséges hitvesét. Emlékezünk a legutóbbi teátrumra, mikor az Abrech innen a nézőtérről poharakkal haigálta meg a két incselkedő bírót. Most már értjük a szín a fejét. Csak hogy Abrechnek akkor nem itt a nézőtéren, hanem odafenn a színpadon van a helye. Zsuzsanna karjai között. Úgy van, kiáltozának mindannyian a konvivák. Végül az árkón a vajda kimondá az egyhangú ítéletet. Miután Zsuzsanna maga beismertes fölfedezte a miszteriónát, tartozik azt szimbolikussá tenni. Az aszfalei a saját zsargonjában keverve volt a sok görög műszó, a latinnon és héberrel. Az újonc az idegen nem értette azt meg, a csikós fülelhetett rá, ám de a régi kurucok a debreceni kollégiumot nem hiába járták. Ott megtanultak görögül, zsidóul. Pelargus mindent megértett. Mit szólsz, Abrek? Kérdezi Zsuzsanna szemeinek egész bűv sugárzatával tekintve annak a szemeibe. Az ifjú már nem volt ezen a világon, ott járt valahol a hetedik égben. A szót nem hallotta, a szemeket nem látta már, csak a tűzét érezte mind a kettőnek. De megzavarta ez elíziumi jelenetet egy goromba hang. A csikós fölugrott a székéről, és az öklével az asztalra vágva, közbe dörgött goromba borízű hangon, amilyenen ittas emberek hörögetnek. No de már, urak, asszonyságok, köszönöm a vacsorát! Engem ide nem azért hívtak, hogy én itt nézzem, hogy csókolódik más, hanem hogy én kapjam meg a szép asszony csókját. Én a jussomat nem hagyom. Delila belekapaszkodott a karjába, és el akarta csitítani. Majd azután Sámson. De, burafakó, ha én Sámson vagyok, elédtem a Herkó Páter sem ügyeleg. Ha én egyszer bort iszom, akkor az a szóm, hogy ki a legény a csárdában. Én a szép asszony csókját nem hagyom holnapra. Én nem nyalom a mézet üvegen keresztül. Erre többen is kezdték neki magyarázni. Ezt elébb meg kell szolgálni, elébb a fogadást kell megnyerni. A viadalban a győztesé a szép asszony csókja. Na hát jöjjön az a filiszteus, aki meg akarja szúrni karddal, ha én a botomat a markomba fogtam. Lássuk, hogy ki a legény a gátod. Pámmánus szólalt fel. Nagyon jól van, legyen egy szcénában egyesítve mind a két dráma. Egyszerre a színpadon Sámson és Delila, meg a filisztinek és Zsuzsanna Abrekhel. Bravo, kiállta az asztaltársaság. Zsuzsanna tapsolt. Kolejkáb pedig irigyen és fogait összecsikorgatva rikácsolt közbe. Démoni gondolat, az Aphrodisis és Hemontis egyesítve. A Messalinák, a Poppeák, a Zoémiások nem találtak ki ilyen orgiát. Csak azt sajnálja, hogy nem ő a mima ebben a pokol paradicsomi drámában. Menjetek fel a színpadra, parancsolta Vajda. Erre fölálltak az asztal mellől a pantomímia szereplői. Hölgyek vezették a férfiakat, ők ismerték a járást a Báfomet templom titkos folyosóin. Előment Zsuzsánna Ábrekkel, utánuk Delila Sámsonnal. Egy szűk márvány csiga lépcső vezetett fel a folyosótól az orgonához. A színpad a karzat mellvégyéig volt fölemelve, a két szélső oszlop közé öltöző kabinokat rejtett. A háttérben volt az orgona fényes sípjaival, aranyozott arabeszkeivel és mocskafejű szárnyas angyalkákkal. Jobb oldalán a színpadnak volt Delila pompás keleti sátora tigris lábú kerevetével, tigris irhával letakarva cifra füstölő árasztott, kábító ámbra illatot. A bal oldalon volt a hagyományos hársfa és cserfa, ott volt mind a kettő közöttük a márványmedence, mely fölé egy faragott nimfa tartott két fölemelt kezében titoktartó fátyolt. A két hölgy betuszkolt a Györgyöt az öltözőbe, ahol az ábrek jelmeze el volt számára készítve. A csikóssal egy percig sem hagyták egyedül találkozni. Visszatérett Delila utasítást adott Sámsonnak, hogy hol találja kosztümjét az orgona mögött, s azzal elfutott az öltözőbe. Pelárgus az orgona mögé lépve körültekintett, hogy előre tudta, az orgona mögött volt az a nagy gömbölyű ablak, mely a Bafomet templom hátulján a bástyára szolgál. Ezt az ablakot fölnyitás kinézett rajta. Onnan a bástyáig 5 ölnyi lehet a mélység. Az éppen végig éri a pányva. Ott van átkötve a derekán ez a csikós jelmez kiegészítő része. Annak az egyik végét megkötötte az ablak keresztfájához.